Itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Tizenöt óra.
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
Amen.
Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
Üdvözléd, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi úrunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, felment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
Jézus fájdalmas kényszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kényszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kényszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kényszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kényszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kényszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kényszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kényszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kényszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kényszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
Jézus fájdalmas kényszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kényszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kényszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kényszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kényszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kényszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kényszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kényszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kényszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kényszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
Jézus fájdalmas kényszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kényszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kényszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kényszenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét,
engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Örök Atya, felajánlom neked, szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Szent Isten, szent erős, szent halhatatlan,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Szent Isten, szent erős, szent halhatatlan,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Szent Isten, szent erős, szent halhatatlan,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
Amen.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, újabb örömhír a katolikus egyház számára, hogy magyar szentjeinek és boldogainak sorai ismét bővül. Bódi Mária Magdolna vértanúságát elismerte Ferenc pápa 2024. május 23-án, engedélyezve boldoggá avatását, amely április 26-án lesz Veszprémben. Rádiónkban Pétemesi József atya Liliommal és vérrel című életrajzi könyvéből elevenítjük fel Bódi Mária Magdolna életét, alakját. A műsort a veszprémi érsekség készítette, szerkesztette és felolvassa Kis Dávid.
Édesanyjától tudjuk. 1927. szeptemberében egy apró kislányt vezet a köveskári iskolába beiratni édesanyja. A kislány vidáman és bátran mondja a nevét, amikor kérdezik. Bódi Mária Magdolna vagyok. A nagyobbacska gyerekek összecsapják a kezüket. Na hát, ilyen pici elsős, alig látszik ki a földből. És milyen vékonyka, sovány. De a kis Magdin nem érzi idegenül magát az iskolában. Mindenki megszereti, mert vidám és szelíd. Nem beregszik, különben élénk, mozgékony. Fekete szemei mindent észrevesznek. A tanító hamarosan meglátja, mi rejlik ebben a kislányban, aki külsejére nézve olyan, mint a többiek. Az iskola gyakran rendez hazafias ünnepségeket. Katolikus iskola, vallásos színdarabokat játszanak. Egyszer Magdi is kap verset. Mindenki meglepődik, mert valósággal remekel. Mély átérzéssel szaval, lelkesen megtapsolják. Ettől kezdve ő kapja a legjobb szerepeket. Nagyon szépen tud énekelni is. Nem sokára a legjobb tanulók közé küzdi fel magát, még székről is alig éri fel a tanterem keresztjét, mégis ő díszíti a legbuzgóbban. Magdinak két testvére van, a két évvel idősebb Gyula és a Magdinál két évvel fiatalabb Jani. Bódi néni aranyszívű asszony, de gondjai és családi körülményei nem engedik, hogy buzgóbb vallási életet éljen. Gyermekeit azonban napi imádságra neveli. A templomba is pontosan küldi őket, bár Köveskálon ritkán van szent mise. A plébánia templom Szent Békálán pár órai gyaloglással elérhető. A kis Magdit azonban nem kell bíztatni. Kézen fogva megy öcsivel, olyan időben is, amikor a gyerekek közül már egy sem vállalkozik a hosszú útra. Közben eljön Magdi első áldozásának ideje. Hitoktatójuk buzgón készíti fel a kis tanítványait, a harmadikos elemistákat. Nem sajnálja a fáradtságot. Hétközben is átjön egyszer-egyszer szentmisét mondani. Így lehetővé teszi a köveskáli híveknek, hogy hétköznap is áldozhassanak. Magdi a legbuzgóbbak közé tartozik. Gyermek szíve bensőséges barátságot kötött az Úr Jézussal. Az Úr vonzza őt, és Magdi keresi. Leszól egy könyvet. Nem szép könyv. Egy szó sincs benne az Úr Jézusról. Első áldozása után hamarosan következik bérmálkozása is kővágó őrsön. Gyermekded örömmel vesz részt az ünnepélyes szertartáson. Sokaknak szembe tűnik ez a boldog, sugárzó arcú, rózsaszín ruhás kislány. A családban kissé rettegett tekintély az édesapa, de Magdit igen szereti. Az iskolában is feltűnik társainak, hogy mennyire szereti Magdi a szüleit és a testvéreit. A két fiú néha veszekszik egymással, de nővérükkel soha. Tréfából egyszer Jani havat tesz Magdi nyakába. Magdi az, aki leginkább derül az eseten. A következő percben azonban sokszorosan visszakapja az óvatlan öcsi kedélyes mesterkedését. Magdi aranyos kisgyermek, el tud csacsogni fiatalokkal, öregekkel. Szavai okosak, tartalmasak. Minden érdekli. Ha pedig parancsolnak valamit neki, mint a labda, pattan fel és fut, hogy azonnal megtegye. Talpra esett, vidám, de mindig szerény, kedves teremtés maradt. Magdi gyermekkorát édesanyjánál jobban természetesen senki sem ismerheti. A kedves mama mindig szíves, előzékeny és közlékeny a látogatókkal szemben. Nagyon tárgyilagosan beszél leányáról, nem szépít semmit. Elmondja a gyermek gyarlóságait is. Nagyon valószerű képet kapunk tőle. Ma is ugyanabban a kis litéri házban laknak, amely Magdi utolsó otthona volt, csak a szomszédos lakásban. Maga a ház a kastéllyal szemben áll. Jellegzetes, hosszú, majori épület több lakással. Ajtóik egymás mellett nyílnak az egykor közös major udvarra. Ma Bódi bácsi 6 holdon gazdálkodik. Jól bírja magát. Kis földjének hozama mellett a fuvarozásból is keres, így szorgalmas munkája biztosítja mindennapi kenyerüket. Gyula és Jani is litéren laknak, de a munkástelepen. Dolgozni a gyárba járnak. Családosok, Gyulának 3 kislánya, Janinak 2 kisfia van. A kis unokák gyakori látogatásukkal felvidítják az öregek napjait. A kedvenc persze a legkisebb, aki csak pár hónapos, a drága csöpség, a kis Mária Magdolna. Megkérem Bódi mamát, hogy hozza meg a szomorú emlékezés áldozatát sokakért, akik tőle várják a leghitelesebb tájékoztatást drága Magdi a gyermekkoráról. Bódi néni erős lélek. Szívesen vállalkozik és nyugodtan beszél. Bódi bácsiról első pillanatban azt vélnénk, hogy hideg természet, pedig nem így van. A beszélgetés közben épp úgy többször elfogják érzései, mint melegszívű feleségét. Már kiskorában is önálló volt, kezdi a jó mama, de sohasem engedetlen. Ha valamit el akart érni, amit szülei kezdetben tiltottak, addig kedveskedett, amíg meg nem kapta az engedélyt. Nagyon tudott kedveskedni. Ilyenkor tegezett és szinte becézett bennünket. Soha tudatosan nem okozott szomorúságot, szüleit mindig tisztelte és szerette. Ha néha édesapja hibáján kívül pirongatta meg, soha vissza nem szólt. Jól van, édesapám, szokta ilyenkor mondani még nagylány korában is. De a haragnak vagy ellenszemnek még szikráját sem mutatta. Őszinte nyílt volt, sohasem hazudott. Sőt, egyenesen nem bírta elviselni a hazugságot. Egyik alkalommal szalmazsákot tömött egy vele egykorú kislánnyal. Ez ráfogta és beárulta, hogy takarmány szalmát tett a szalmazsákba. Mit? Te árulkodsz? És még hazudsz is, mondta a kis Magdi, és nyomban nyaklevest adott barátnőjének. Már gyermekkorában felfigyelt minden igazságtalanságra, valósággal harcolt az igazságért. Ez a szép jellemvonás később mindig öntudatosabbá vált benne. Testvérei között még kiskorában apostolkodott. Hívta és vitte őket a szent misére. Sokszor bíztatta őket az imádságra is. Első áldozása felől érdeklődünk. Arra jól emlékszem, hogy az első áldozás előtt állandóan az Úr Jézusról beszélt odahaza, és telve volt lelkesedéssel. Sajnos a részletek már elmosódtak emlékezetemben. Beszélgetés közben Bódi néni Magdi megtérését említi. Megkérdezzük, mit akar ezzel a kifejezéssel mondani. Magdi mindig jó kislány volt, de 10 éves kora körül szemmel láthatóan elmélyült a vallási élete. Ekkoriban kezdte hosszú, órás imádságait, és mindig térden állva. Ebben az időben vettem észre először különféle önmegtagadásait. Mindenről lemondott. A szegényekhez már nagyon korán vonzódott. Még Köveskálon történt, hogy egy kisgyermek a szomszédságunkban elvesztette szüleit. A nagyszülők nevelték. Amikor közeledett a hideg idő, Magdi egy napon így szólt hozzám. Édesanyám, én elmegyek és kéregetek, hogy pénzt szerezzek és meleg ruhát vehessek neki. Hát nem szégyelsz koldulni? Miért szégyelnék? Összeszedem a pénzt és veszek neki barhent ruhát. A pénz hamarosan együtt is volt, a meleg ruha elkészült. Az eset sokaknak feltűnt és meg is jegyezték. Milyen csodálatos lelke van ennek a kislánynak. Szerette a játékot, a kézi munkát, de még inkább a jó olvasmányokat. Ha játék közben illetlen szót hallott, rájuk szólt. Gyerekek, fogjátok be a szátokat, ez nem illik. 1934. januárjában Bódiék búcsút mondtak Köveskálnak, Magdi pedig a kedves gyermekkornak. Később kétszer is visszalátogatott gyermekkora emlékei közé. A régi ismerősök megcsodálták a kedves kitelt arcot, az értelmet sugárzó tekintetet. Ez lett hát a soványk a piciny Magdusból, mondogatták egymás között. A faluban éppen szüreteltek. Mosolygós arccal állított be a tanítóékhoz. Itt járok most. Eljövök a régi tanítóbácsimnak is szüretelni. Szüret alatt még jobban csodálkoztak viselkedésén. Mint általában, most is elég emelkedett volt a hangulat. Az ő száján azonban egyetlen illetlen szó sem jött ki. Ha mások kétértelmű dolgot mondtak, hallgatott. Pletykát véletlenül sem lehetett tőle hallani, de annál szebben beszélt Istenről és arról, hogy milyen boldog lehet egy Istennek szentelt élet. Köveskálon buzgó jó gyerek volt Magdi. Új otthonában máma pusztán kezdett nagyon sokat imádkozni. Pedig a harangszó is csak nehezen hallatszik el eddig, az afféle hamisítatlan kocsis káromkodás viszont annál inkább. Máma pusztáról nagyobb ünnepeken sem szokás templomba menni. A legközelebbi katolikus templom Balatonkenesén van. Már a második tavasz köszöntött rájuk, amikor híre jött, hogy ezentúl Balatonfűzfőn is lesz szentmise. Az új lelkipásztor István atya könyveket adott Magdinak, aki a házi munka végeztével egy kis olvasáshoz is hozzájutott. Ha nem dolgozott és nem volt anyjával, nem is lehetett másként látni, mint könyvvel a kezében, mint a puszta melletti nagy fák árnyékában, vagy a fűzfőkenesei magas part szélein. Oly jól esett ott olvasni a bokrok árnyékában, és közben el-elgondolkodni az olvasottakon. Majd elnézni a Balaton síma tükre felett, Tihany dombjai felé. Oda szeretnék eljutni. Látod, milyen szépnek teremtette Isten a világot? Milyen szép hazát adott nekünk, és milyen gyönyörű vizet, mondta Magdi öccsének, aki hűséges kísérője volt. A pusztai szomszédok bebejártak hozzájuk. Bódiné az utolsó falatját is odaadta volna a szegényeknek. Csak egyetlen szót kellett szólni, és mindent megtett, ami tőle tellett. Segített a házi munkák elvégzésénél, kölcsönadott ezt-azt. Az ilyen látogatások alkalmával mind többen látták Magdit térden állva imádkozni. Nem számított neki, hogy mások is vannak a szobában. Csak éppen ránézett tágra nyílt nagy fekete szemével a belépőre, némán köszöntötte, és zavartalanul folytatta, amit abba hagyott. Órák hosszat képes volt így maradni. Néha attól tartottam, hogy megfázik a szoba hideg földjén, és rongyot tettem térde alá, mondja az édesanyja. Kedves egyszerűséggel intette is leányát. Miért imádkozol oly sokat, hiszen nincsen neked annyi vétked? Édesanyám, sokat lehet imádkozni, de eleget soha, válaszolt. Volt, hogy elutazott gazdájuk fiatal felesége. Ilyenkor mindig Magdit kérte kisgyermeke mellé. Egy alkalommal éjfél után érkezett haza a fiatalasszony. Ahogy világot gyújtott, ott találta Magdit a sezlon előtt elszenderülve. Testtartásából látszott, hogy ima közben nemrég nyomta el az álom. Ennyit láttak a szomszédok, ennyit árultak el a külső jelek. Később sem volt másképpen, sőt, mondhatjuk, hogy ima szeretete állandóan fokozódott. Előfordult nem is egyszer, mondja el édesanyja, hogy téli éjszakákon a hidegtől szinte dermedten találtam, amint ágyában térdelve elnyomta az álom. Betakargattam. Ha ilyenkor fölébredt, folytatta imáit a befejezésig. Voltak hetek, hogy sok munkája és fáradhatatlan apostolkodása mellett napi 3-4 óránál több nem jutott alvásra. Napi rendjének lelki részét azonban nem engedte megrövidülni. Első volt előtte a lélek. Csodálatosan szívós természettel ajándékozta meg a teremtő. Sohasem panaszkodott, hogy álmos. Arcán alig látszott a fáradtság, friss szellemén pedig egyáltalán nem. Élete vége felé történt egy alkalommal, meséli Bíró néni, a Balaton Fűzfői Plébánia Szeretett Szolgálatának a vezetője, hogy Magdi későn érkezett Keneséről Fűzfőre. Mivel a közbiztonság abban az időben már gyenge lábon állt, szállást kért nálunk. Lehetett vagy 11 óra már, mikor gyenge kopogásra lettem figyelmes. Kinéztem és láttam, hogy Magdi áll az ajtó előtt. Természetesen szívesen fogadtam. Mivel férjem is itthon volt, nem tudtam más megoldást találni, mint azt, hogy felajánlottam a nálunk lakó, de azokban a napokban távol lévő lelki pásztorunk szobáját. Túlságosan nagy ez a megtiszteltetés, suttogta meghatódottan Magdi. Hiszen a pap Isten szolgája. Hogyan is juthatok én egy fölszentelt pap szobájához? Milyen nagy dolog ez? Reggel frissnek és átszellemültnek látszott, folytatta Bíró néni. Nagyon nagy volt a megtiszteltetés, mondta búcsúzás közben Magdi. Nem is aludtam semmit, csak imádkoztam egész éjszaka. Máskor fel alá lépkedett a konyhában a késő éjszakai órákban, hogy megakadályozza elalvását. Amint aztán kis időre nekitámaszkodott az ajtófélfának, állva elaludt. Édesanyja éjszaka fölébredve figyelmes lett a konyhából átszüremkedő fényre. Kinéztem és láttam Magdit a különös alvási helyzetben, mondja el édesanyja. Nagyon méltatlankodtam és ágyba küldtem. Magdinak azonban valami kilencet féléje volt, vagy más fontos ima szándéka. Azért megvártam, míg elalszom, aztán óvatosan kiosont a konyhába folytatni félbehagyott imáját. Később bevallotta, amit tett. Tudott nagyon makacs lenni a jóban. Többször megfigyeltem éjjeli alvása közben, mondja tovább az édesanyja. Kezét mindig imára kulcsolva tartotta, rózsafüzérrel is átkötve.
Kedves hallgatóink, részleteket hallottak Pétemesi József Liliommal és vérrel című könyvéből. A műsort a Veszprémi Egyházmegye készítette, szerkesztette és felolvasta Kis Dávid.
Szentek, szent életű emberek.
Szent Matild özvegy királyné. Engerben született 895 körül, meghalt Quedlinburgban 968. március 14-én. 73 évet élt. Ki is volt valójában Matild, erre férjének, első madarász Henrik, német-római császárnak a szavaiból következtetünk, aki halálos ágyán az alábbiakat mondott a feleségének. Szeretlek, drága jó feleségem! Hálát adok az Úr Krisztusnak, hogy téged még életben tart gyermekeink javára. Nem élt még földön nő, aki náladnál hűségesebb és erényesebb hitves lett volna. Köszönöm neked, hogy hirtelen haragomat oly gyakran lecsillapítottad, jó tanáccsal gyámolítottál, és mindig intettél az elnyomottak iránt való irgalmasságra. Matild Widukind fejedelmi nemzetségéből származott, édesanyja pedig a fríz nemzetségből való volt. A herfordi kolostorban nevelték, ahol nagyanyja volt az apátnő. Kitűnő tanuló volt, és Istentől megáldott tehetség, aki kezdve a miniatúrfestészettől a latin nyelv ismeretéig szinte mindent elsajátított. Isten nem csak ésszel, hanem csodálatos szépséggel és bájjal is megáldotta. Amikor őt jövendőbeli férje a kolostorban megpillantotta, beleszeretett, megkérte a kezét, és Wilhausenbe vitte, ahol fényes esküvőt rendezett. Matild is nagyon szerette őt. Mellette vált igazán hercegnővé és királynévá. Öt gyermeknek lett az édesanyja, száz hazájának dicsősége. Házasságuk, családi életük mintaként számított abban az időben. Számtalan hadjárata után férjét kedvesen szívére ölelte és szelídségre ösztönözte. Több templomot és kolostort is építettek Szászország szerte. Quedlinburgban egy női kolostort emeltek, amelyet Matild különösen szeretett. Ezt végül Henrik feleségének ajándékozta, és Matild 936-ban ide temetett el királyi hitvesét. Férje halála után legnagyobb fia Otto vette át a trónt, aki Németország, majd Itália királya, végül pedig római császár lett. Legkisebb fia, a későbbi Szent Bruno pedig Köln érseke volt. Gyermekei nem akadályozták meg őt karitatív munkájának végzésében. A szegények, vándorok és zarándokok mindennapi vendégei voltak. Templomok, kolostorok és alapítványok tapasztalták áldott szívének jóságát, de ez később összetűzéshez vezetett fiaival. Pazarlással vádolták, ezért fájó szívvel hagyta el palotáját, és Engerbe veszfáliai birtokára vonult vissza. Mindenre képes volt, csak hogy a fiai egységben maradjanak. Otto fia azonban megbánta viselkedését, és bocsánatot kért édesanyjától. Ekkor hazajött. Henriknek is megbocsátott. Henrik fia 955-ben váratlanul meghalt, ami nagy lelki fájdalmat okozott neki. Letette pompás királyi öltözékét, és ettől kezdve egyre visszavonultabban élt Isten szolgálatában. Otto 955-ben a Lechmezején hatalmas győzelmet aratott a portyázó magyarok fölött. Édesanyjára bízta a győzelem megünneplésének megszervezését, mint ahogy részben a birodalom kormányzását is. Majd kicsi fiát is rábízta, amíg ő a császári korona megszerzésén fáradozott. Ekkor alapította Matild a Nordhauseni bencés apátságot. Itt az apácákban és az apátnőben igazi jó barátra talált, és szinte mindig közöttük élt. 967 telén nagyon legyengült. Halálát érezte, Kvedlinburgba vitette magát, és itt is halt meg. Fölvette előbb a szentségeket, s mindenét elajándékozta. Férje mellett temették el. Hivatalos szentjavatása sose történt meg, de a nép kezdettől fogva szentként tisztelte.
Hírek a Szent István Rádióban.
Ferenc pápa újabb nyugodt éjszakán van túl, közölte a Szentszéki Sajtóközpont ma reggel. Ferenc pápát a római Gemelli klinikán február 14-e óta kezelik. Tegnap egy kis ünnepséget tartottak a Szentatyának, megválasztása 12. évfordulója alkalmából. Tortával köszöntötték, gyertyákkal a tetején. Tegnap délután a pápa videókapcsolat révén követte a 6. Pál teremben tartott római kúriának szóló lelki gyakorlatot. Ezután újra légzési fizioterápiát végzett. A Szentatya napközben továbbra is magas áramlású oxigénterápiában, éjszaka pedig nem invazív gépi lélegeztetésben részesül. A klinikai állapot továbbra is változatlan, összetett képet mutat. Új orvosi közlemény ma este várható. Európa nagy döntések előtt áll, és sajnos azt látjuk, hogy Brüsszel számára továbbra is Ukrajna az első, közölte a miniszterelnöki kabineti iroda parlamenti államtitkára a közösségi oldalán közzétett videójában. Hidvégi Balázs azt mondta, a brüsszeli vezetők az európaiak pénzéből akarják folytatni a háborút, és ha ez nem lenne elég, most még Ukrajna EU csatlakozását is gyorsított eljárásban akarják áterőltetni. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke a napokban bejelentette, hogy Ukrajnának 5 éven belül az EU tagjává kell válnia, tette hozzá. Szavazások is bizonyítják már, hogy az Európai Parlament nagy koalíciója úgy is folytatna a háborús politikát, hogy közben már béketárgyalások zajlanak. Jelentette ki Dömötör Csaba, a Fidesz EP képviselője budapesti sajtótájékoztatóján. A kormánypárti politikus azt mondta, az EP nagy koalíciója egy határozatot fogadott el, amely az eddigi legveretesebb szöveg. Hozzátette, ebben újabb fegyverküldéseket követelnek, azt, hogy a nyugatról küldött fegyvereket orosz területen is be lehessen vetni, miközben az európai kiképzési műveleteket kiterjesztenék Ukrajna területére is. Ez egy újabb eszkalációs terv, hangsúlyozta Dömötör Csaba. A kereskedők 10%-nál többet nem rakhatnak rá a beszerzési árra, mondta a miniszterelnök a Kossuth Rádióban. Orbán Viktor a hétfőn életbe lépő árrésszabályozás bevezetését azzal indokolta, hogy számos gazdasági történés volt, amelyek miatt az áraknak csökkennie kellett volna, ugyanis ahogy az ukrán-orosz háború Donald Trump amerikai elnök erőfeszítéseinek köszönhetően közeledik a béke felé, annak jelei megjelentek a gazdaságban. Ezek között említette a forint-euró árfolyamát, a gáz és az olaj világpiaci árának csökkenését. A kormányfő elmondta, a kereskedők tettek javaslatot az árcsökkentésre, de az olyan minimális volt, ami messze elmaradt a kormány elvárásaitól, meg attól, amit az emberek érezhettek volna, és ezért nem maradt más választás, a kormánynak be kellett avatkoznia. Aki gyereket vállal, ne kerüljön rosszabb anyagi helyzetbe, mint az, aki nem, mondta a miniszterelnök a Kossuth Rádió műsorában. Hozzátette, 2025-ben a béke felé mozdul el a világ, aminek kedvező gazdasági hatásai lesznek. Orbán Viktor elmondta, a magyar kormány megpróbálta a családban élést az adórendszer alapjává tenni. Így jutottak el oda hosszú munkával, hogy most a legnagyobb lépést, az édesanyák élethosszig tartó adómentességét be tudják vezetni. Ezzel egy olyan gazdasági rendszer jön létre Magyarországon, ami nincs máshol a világon. Ez egy családi központú gazdasági rendszer, közölte. a kormány családi életpályamodellt épít, amelynek egyik eleme a 30 év alatti édesanyák eszélyámentessége. Erről szintén Orbán Viktor miniszterelnök beszélt a Kossuth Rádióban. Kifejtette, az életpályamodell szerint egy fiatal, aki elmúlt 18 éves és dolgozik, függetlenül attól, hogy fiú vagy lány, 25 éves koráig nem fizet jövedelemadót. Ha lány és vállal egy gyermeket, akkor 30 éves koráig nem fizet. Ha két gyermeket vállal, akkor onnantól kezdve élete végig nem fizet személyi jövedelemadót, mondta. Ez nagyon nagy összeg az államháztartás szempontjából, ezért a modellnek néhány elemét már bevezették, más elemeit pedig egymás után vezeti be a kormány, tette hozzá. Végül az időjárásról. Északkelet felé mozgó felhő és csapadéktömb vonul át hazánk felett. Délután viszont már sokfelé felszakadozik a felhőzet. A napsütés hatására erőteljessé válik a gomoly felhőképződés, amelyből záporok, zivatarok alakulnak ki, kisebb eséllyel a délkeleti tájakon. A déli-délnyugati szél az ország déli felén időnként megerősödik, zivatarok környezetében átmenetileg viharossá fokozódik. A hőmérséklet napközben 15 és 20 fok között alakul, északnyugaton 8-15 fok várható, délkeleten 21-22 fok is lehet, késő estére 6-14 fok közé hűl le a levegő. Híreket hallottak.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai hitvalló című műsorunkban dr. Novák István atya, az EKKE delegált általános rektorhelyettese Laskai Annával, az intézmény impulzus csoportjának tagjával, dr. Szűcs Zoltánnal, a pedagógiai kar dékánjával és dr. Szűcs Novák Rita neveléstörténésszel a szenvedés mindennapi megtapasztalásáról beszélget.
Kedves hallgatók, azt gondolom, hogy lassan 25 éves papi szolgálatomat végig gondolva, készülve az ezüstmisére, és úgy visszatekintve, hogy vajon kiknek tudtam segíteni, vagy tudtam-e segíteni a rám bízottak közül legalább néhány embernek. A legnehezebb, hogyha megkérdeznék tőlem, hogy mi volt a 25 év során, akkor azt mondanám, hogy a betegekkel és a szenvedőkkel való találkozás, illetve az olyan kérdésekre való válasz, hogy miért halt meg valaki 11 éves korában, miért kellett autóbalesetes 20 éves fiatalt temetnem. Tehát amikor a szenvedés kérdése szóba kerül, és egyáltalán már maga a kérdés is olyan furcsa, hogy van-e értelme a szenvedésnek, akkor talán még a tapasztaltabb paptestvérek is, hogyha nem egy könyvből megtanult szöveget akarnak visszamondani, hanem valóban egy jól átgondolt és nyilván az évek számával gyarapodó, talán nem tűnik nagy képűségnek bölcsességgel, meg tapasztalattal akarja megfogalmazni, akkor rájövünk arra, hogy minél többet találkozunk a szenvedéssel, annál nehezebb választ adni a szenvedésnek az okára, az eredetére. Elmondhatjuk, hogy persze ősbűn, áteredő bűn, és így tovább. Megfogalmazhatjuk egyik embernél miért van, másiknál miért nincs, vagy miért nem olyan a szenvedés. De valóban ez a kérdés, azt gondolom, végigvonul a vallás történeten is, hiszen már a zsidó nép fantáziáját is foglalkoztatta, hát Jób könyvét elég végigolvasnunk, hogy hát most akkor aki szenved, az bűnös, és akkor Jézusnak helyre kell tenni, hogy nem azért szenved valaki, mert bűnös. Nyilván van egy kapcsolat a bűn és a szenvedés között, de az egyéni bűn és a szenvedés között hát nem biztos, hogy megtaláljuk a kapcsolatot, hiszen csak gondoljunk arra, hogy némely bűnöző milyen jó életet él, idézőjelbe téve, sokszor milyen szenvedésmentes az élete, miközben meg hitét gyakorló, elkölcsösen élő embereknél milyen sok szenvedést tapasztalhatunk. Úgyhogy ez a kis itt hosszabb bevezető azért volt fontos, mert hogy ma erről a témáról szeretnénk beszélni, hiszen egész életünkhöz hozzátartozik, de a nagybőjtben, különösen amikor a Szent Háromnapot ünnepeljük, akkor Jézus szenvedése, Jézus kereszthalála, és a mi szenvedésünk, meg a szeretteink, családtagjaink, meg a háborús újtotta övezetben szenvedők, és sorolhatnánk tovább szenvedése, a sok kérdés vet fel nekünk. Adódik a kérdés, mit tudtok elmondani a szenvedés szóról?
Valóban ez a legnehezebb téma, amiről eddig beszéltünk, és azt tud hitelesen beszélni a szenvedésről, aki átélte. Tehát addig, amíg nem vagyunk ilyen helyzetben, addig fantasztikusan jó tanácsokat tudunk adni, vagy könyvből, vagy saját tapasztalatból, és az átélt szenvedés úgy gondolom, hogy az egyetlen hiteles. Szerencse nekünk van egy példánk, tehát Krisztusnak a szenvedése mindig példa lehet, de amikor az ember találkozik a maga szenvedésével, vagy a környezetben lévő szenvedéssel, akkor az nagyon-nagyon nehezen tudja feldolgozni. Tehát itt hitre és kedelemre van szükség, hogy az ember egyáltalán meg tudja ezt érteni. Én egy nyilván ennek egy egyszerűsített változatára tudok analógiát hozni. Tehát azok a legerősebb élmények nálam, amelyek valamilyen nehézséggel, szenvedéssel kapcsolatosak, de nem, most nem konkrétan a szenvedésről mondanék példát, de mégis ugye azt szívesen megosztom a hallgatókkal, hogy a feleségemmel Ritával mi sportolunk, a sportnak az a lényege, hogy nagyon hosszúkat gyaloglunk, ez a házasság szempontjából is jó, 2-3 órát, hogyha együtt töltünk, akkor nincsenek digitális eszközök, tudunk beszélni mindenről, és amikor mondjuk egy ilyen pesti hosszabb séta kapcsán elindulunk a Ferencvárosból, és eljutunk egészen valahol az Árpád hídnál, az egy 12.-13. kilométer, és akkor megkérdezzük, hogy na most már nagyon fáj a lábunk, most már nagyon nehéz, akkor még egy következő megállót bevállaljunk-e, akkor ebben az évben arra emlékszünk, hogy na akkor még egyet mentünk, de ezekre a standard dolgokra nem. És nyilván ugye egy zarándoklat esetében is, ahol az ember gyalogmegy is, azért már fájdalmat érez, és a tűrőképesség túl van. Én úgy gondolom, hogy ilyen jellegű szenvedéssel kicsit edzeni is tudja magát, és közelebb kerül ahhoz, hogy a szenvedésnek, ha picit is, de a lényegét azért meg tudja érteni. Akkor, amikor ugye igazán komoly szenvedéssel találkozik, akkor csak akkor tudja megérteni, hogyha rábízza az Úristen magát, és tudomásul veszi, hogy igazából a szenvedés is ilyen módon az élet része, és ezzel fog majd együtt élni.
Számomra pszichésen nagyon nehéz a szenvedéssel találkozni. Az is nehéz, hogyha az embert magát éri valami, akár egy baleset nekem. Múlt évben, októberben volt egy balesetem, és eltört a keresztcsontom több ponton, és fizikailag ez nagyon-nagyon rosszul érintett, de ezen túlmenően igazából a következményeit, nem maga a fájdalom is erős volt, de inkább az, hogy miként határozza meg az embernek a napjait egy ilyen szenvedés, az volt az, ami igazán nehézséget okozott nekem. Egyrészt a már említett napi sétákról le kellett mondani sok-sok-sok-sok ideig. Még mindig nem állt vissza ez a 10-12 kilométeres gyaloglás, így 12 hét elteltével sem. Nehéz, amikor az embernek van egy lendülete, hogy elindul valahova, és úgy éreztem, hogy teljesen, hogy is mondjam, most be vagyok zárva, mert ha tudok is kisebb lépésekben haladni, eljutni A-ból B pontban, de hogy nem az én tempomban, nem, hogy én akarok, akkor ugye érzi az ember, hogy magán kívüli hatalmak és dolgok is meghatározzák, sőt, mi több, azok határozzák meg, és tényleg hálás vagyok a jó Istennek, mert sokkal-sokkal rosszabbul is járhattam volna ezzel a balesettel. De ami engem igazából a szenvedésben leginkább lefagyaszt, vagy leginkább megállít, az, hogyha hozzám közel állóknak bármilyen szenvedése van, szerencsére még közvetlen hozzátartozóból nem volt olyan sok. Nagypapám 2008-as halála volt egy ilyen mélyebb pont, ő tényleg az ő szenvedését, ha nem is annyira közelről, és nem is annyira intenzíven, de láttuk. Ezek azok, amiket igazán nehezen tudok, hogy is mondjam, nagyon gyakran, még ha fogalmaz vagyok így, Isten kezébe is adni. Tudom, hogy kellene, és ilyenkor imádkozom ezért, hogy sikerüljön is, de hogy ez a nehéz, szerintem. Hát ez az emberi tényező a nehéz, tehát tényleg ott van a teológia, ott van az elmélet, és amikor átültetjük a gyakorlatba, akkor azért az ember sokszor elbukik.
Főként én is kísérőként éltem meg mindezt. Ugye az édesanyám betegségét én már sokszor emlegettem, de egyébként, ha én azt mondom, hogy az édesanyám betegsége, akkor nem erről az időskorhoz kapcsolódó leépülésről van elsősorban szó egyébként, ami ugye most meghatározta az életünket, meg meghatározza, hanem neki egy nagyon komoly mozgásszervi problémája van, amire már 20 éves korában rájöttek, és ez egy folyamatos fájdalmat jelent, és egyébként fura módon egy egyre csökkenő fájdalmat, de végig megy az egész testen és minden ízületen és minden részén a testének, és már amikor nem fáj, akkor igazán életveszélyes. Szóval ez egy nagyon nagy példa volt nekem mindig is, mert erre visszagondolva, hogy igazából ő engem már úgy szült és úgy nevelt fel, hogy ez mindig is ott volt, mégsem azt mondom, hogy egy beteg édesanya nevelt fel engem, és ez egy nagyon-nagyon-nagyon komoly tanítás. Akkor is, hogyha engem ilyen próbatétel közvetlenül nem ért. És látni azt, hogy mennyi mindent meg lehet tenni, és mennyi minden eszköz van saját maga kezében is, és hogy ezzel hogy lehet együtt élni, az nekem egy nagyon-nagyon komoly példa. És ismét Mustó Pétert szeretném idehozni, hogy pont a szenvedéssel kapcsolatban, ami nekem is nagyon nagy témám, és egyébként nagyon-nagyon nehéz téma, tehát bennem nagyon élénken él az a pillanat, amikor még egész fiatalon főiskolásként, ugye egyébként is hittanszakos voltam, hogy szinte volt egy olyan időszakom, amikor állandóan ezt foglalkoztatott, hogy mennyi szenvedés van a világban, és hogy a Föld hány pontján éri szörnyű szenvedés az embereket. És érdekes, mert nem a felé vitt hála jó Istennek el ez az egész, hogy jaj, az Isten ezt miért engedi meg, valahogy ez bennem soha nem volt. Talán egyetlen egyszer ugyanígy egy motorbalesetet szenvedett közelebbi ismerősünk kapcsán, hogy most ezt tényleg kellett, de hát közben pedig a kérdés felvetésig jutottam el, meg odáig, hogy nem lehetek én ebben igazán bíró, tehát biztos, hogy tudja az Isten, hogy mit tesz. Szóval, hogy ez az egész fiatalkori gondolkodás is erről, hogy jaj, mennyi szenvedés van a Földön, valahogy hál' Istennek nem elfelé távolított, hanem azt tanította meg nagyon korán, hogy remélem jól érthető lesz, vagy meg tudom úgy magyarázni, hogy érthető legyen, hogy ez nem az én ügyem. Tehát olyan értelemben, hogy nem tudok mindenki mindenhol segíteni, és nem véletlen az, hogy Jézus Krisztus váltotta meg a világot, tehát, hogy ezt így nem is tudnám magamra venni, és nem is kell magamra vennem, és hogy inkább valóban a közvetlen környezetemben, a rám bízottaknál az eném kerülő szenvedésben próbáljak meg, és akkor itt érnék vissza Mustó Péterhez, hogy azt mondja, hogy mellé szegődni. Mert hogy a szenvedést vagy hárítjuk, vagy másoktól is magunkra vesszük, azért is mondtam el, hogy ezeket úgy végig éltem, és hogy ez a mellészegődés, ez mennyire fontos. És ezt egyébként megtapasztaltam nagyon-nagyon nehéz élethelyzetben lévő barátainknál, családtagoknál is, illetve én magam is, hogy pusztán az, amikor tudtam azt, hogy imádkoznak értem, hiszen Rita idehozta azt, hogy ő olyankor imádkozik, de hogy nekem annak a tudata is, hogy van, aki imádkozik értem, és ugyanúgy én azt, hogy valakiért imádkozom, ezt mindig tudom ajánlani. És ennek az ereje ez nagyon-nagyon nagy.
Placid atyát mindannyian ismertük, ha máshonnan nem, akkor az előadásaiból, illetve a könyveiből, és ugye neki volt az a túlélésnek sok szabálya közül az egyik, amikor a gulágon voltak, hogy nagyon sokan, akik ott voltak, nyilván szenvedtek, nem jó szántukból mentek oda, és hát nem egy örömteli wellness hétvégén vettek részt. De ezen változtatni nem nagyon lehetett. Tehát legalábbis rövidebb, hosszabb időn keresztül ott kellett lenni, és a hideg, meg a magányosság, a családtól való eltávolodás, tehát meg annyi külső-belső szenvedést okozott, és Placid atya akkor tanította arra az ott lévőket, és ezt később elmondta előadásokban is, hogy kezdjék el számolni, hogy azon a napon, amikor egyébként ugyanolyan szenvedéssel teli nap, mint a többi, találnak-e valami kicsi jót az életükben. És volt, amikor Placid atya mesélte, hogy 20-valahányat össze tudtak szedni. Ma nem volt olyan hideg, mint tegnap. Ma nem sérült meg senki a favágáskor. És sorolhatnánk tovább, nem fogyott le senkinek a lába ujja is, így tovább. Hát, hogy amikor a szenvedést nézzük, vagy a szenvedést átéljük, akkor talán egy ilyen túlélési stratégia lehet az, hogy közben keressük, hogy milyen jó dolgokat találunk. Ugyanakkor azonban, és ez lenne a következő beszélgetésünk témája, hogy valójában ezek a külső szenvedések, vagy mondjuk úgy fizikai szenvedések, Ezeket az orvostudomány próbálja enyhíteni, ma már nagyon sok lehetőség van arra, hogy azok a szenvedések, amelyek egy betegségnek a következményei, ezeket minél inkább elhárítsuk. Ma már olyan modern fogászati technikák vannak, hogy szinte azt lehet mondani, hogy most már tényleg fájdalommentessé tudják tenni a legkeményebb beavatkozást is, és hát szerencsére a daganatos betegek szenvedésének az enyhítésében is egyre újabb és újabb lehetőségek vannak. Mondhatjuk azt, hogy ezek pozitív változások, hiszen az Isten ránk bízta a világot, hogy a megteremtett virágot azt lakjuk be, és mi segítsünk, mi tegyünk jót az emberekkel. Van azonban a szenvedésnek egy másik formája, amivel azt gondolom, hogy sokkal nehezebb megbirkóznunk, vagy megküzdenünk, ez pedig a lelki szenvedés. És a lelki szenvedés az egy olyan szenvedés, amit nem tud a pszichológus orvosolni, nem tud a pszichiáter segíteni rajta. Ehhez szükség van a lelki beteg embernek a hozzájárulására, szükség van a környezetre, és akkor lehet, hogy még akkor sem érünk el semmilyen eredményt. Van nektek bármi olyan élményetek az életben, amikor akár a magatok lelki szenvedését, akár egy másik ember lelki szenvedését tudtátok enyhíteni, és ezt milyen módszerrel tettétek, mit ajánlottátok azoknak a kedves hallgatóknak, akik vagy saját maguk, vagy a környezetükben látják azt, hogy valaki nagyon szenved. És most ne csak arra gondoljunk, hogy egy depressziótól, hanem egyáltalán az életnek nagyon sok olyan területe van, amikor szenvedhet az ember lelkileg.
Én saját tapasztalatom alapján azt mondhatom, hogy a legfontosabb az, hogy nincs egyedül, és hogy így is értékes számunkra, és hogy szükségünk van rá. Én ennek a kifejezését tartom a legfontosabbnak, és ezt szoktam közvetíteni is. Hogy ne csak akkor keressük a másikat, amikor jól esik vele lennünk, hogy akár egy munkatársnál, vagy akár egy szomszédnál is, vagy egy távolabbi rokonnál, hogy ne csak amikor építeni tudja az életünket, és hozzá tud tenni, hanem hogy észrevegyük az ő szükségét is, és amikor pedig komoly lelki baja van, sokszor én azt tapasztalom, hogy valóban pusztán a meghallgatás nagyon sokat számít, hogy elmondhatja, mert én nagyon sokszor tapasztalom meg ezt, hogy az embereknek miközben valóban minden elérhető, és minden ott van, és készen van, és százezrekkel tudnak kapcsolatban lenni, akár a közösségi oldalakon keresztül is, valahol mégis rettentően magányosak. És épp a minap mesélt el a férjem is, hogy akivel egy lazább szakmai kapcsolatban van, megbeszélték azt a problémát, ami miatt a férjem kereste meg egyébként őt, és mondta, hogy, és képzeld így a beszélgetés végére oda tettem, hogy és egyébként hogy vagy? És hogy mivel érezte, hogy ez nem egy formula, hanem a férjemet tényleg érdekli, hogy egyébként vele mi van, mert lehet, hogy most egy egészen más dolog miatt beszéltek, de hogy mivel nem szoktak beszélni, ezért ő kíváncsi arra, hogy mi van azzal a másikkal, ez a másik ember megosztotta az ő egészen nehéz élethelyzetét, és hogy elmondta neki, és képes volt visszajelezni még ebben a kiszolgáltatott és nehéz helyzetében is azt, hogy annyira jó, hogy most ezt megkérdezted tőlem. És azt gondolom, hogy ez erősítheti bennünk ezt az érzést, meg ezt a kis szenzort érzékenyítheti bennünk, hogy vegyük észre, figyeljünk oda, forduljunk oda a másik emberhez, hogy egyáltalán pusztán elmondhassa. Persze, utána nagyon jó az, ha tudjuk egy picit kifelé vezetni, ebből tovább segíteni, de szerintem önmagában sokszor csak a nyílt odafordulás, az már önmagában tényleg nagyon-nagyon gyógyító lehet.
Nekem is eszembe jutott közben, hogy papéletem során, főleg a gyóntatásban, vagy lelki beszélgetésekben, ugye nagyon különleges, sajátos élethelyzetet lehet találni, lehet velük találkozni, és mindig jól meg kell azt érezni, hogy annak az adott embernek ugye mire van szüksége, hogy elegendő-e csupán egy lelki beszélgetés, a csupán szót most egyik idézőjelbe, vagy a lelki beszélgetés mellé szükség van valamiféle szakembernek a segítségére. És annyira jó, hogy még mindig van Magyarországon néhány olyan szakember, legyenek pszichológusok vagy pszichiáterek, akik maguk is gyakorolják a hitüket. És hát nem egyszer előfordult, hogy amikor éreztem azt, hogy itt nem elegendő a lelki beszélgetés, és akkor együtt tudtunk dolgozni egy olyan hitét megélő pszichiáterrel több esetben is, ahová elment az illető, és a szakember megkérdezte, hogy gyakorolja a hitét, hisze Istenben. És és azt mondta, hogy ha azt a választ kapta, hogy igen, mondta, hogy akkor 50%-ban már megvan a gyógyulás, mert van, akiben tud hinni és bízni. És aztán majd a másik 50%-ot orvosi eszközzel, papi segítséggel, lelki vezetéssel, meg sok mindennel majd helyre fogjuk hozni. Tehát ezek a lelki fájdalmak, lelki szenvedéseknél talán most már jutott oda a magyar ember is, hogy ez nem egy szégyen, hogyha valakinek lelki fájdalma van, hanem ezt gyógyítani kell, hogy akkor talán csökken Magyarországon is az a sok szenvedélybetegség, amelynek hátterében sok esetben a lelki szenvedés, a lelki fájdalomtól való menekülésnek egy évtizedek óta kidolgozott útja van, amely azonban soha nem vezetett még megoldásra.
Nagyon józanul kell ezt a témát megközelíteni, amit mondtál, ugyanis egyszerre a hitet és a tudományt kell kéz a kézben odavinni ahhoz, akinek segítségre van szüksége. Én egy saját megbirkozási technikámról ugye beszélnék, amikor úgy érzem, hogy most valamilyen szenvedek, akkor mindig a jövőben egy olyan eseményre gondolok, ami majd eljön, és hogyha túl vagyok ezen az adott szenvedésen, az egy akármilyen pici dolog lehet. Én nekem egy fogászati beavatkozás is képes szenvedést okozni adott esetben, akár azért is, mert át kell adnom ott a kontrollt, és akkor már azon gondolkozom, hogy mit fogok majd csinálni, hogyha a ritus olyan kedves, hogy engem mindig elkísér nekem ő lelki támaszom, és az a szenvedése sokkal-sokkal kisebb ilyen szempontból, és akkor már, hogyha azt tervezzük, hogy akkor holnap után mit fogunk csinálni, egy ilyen beavatkozás is. Na de ugye, hogyha valakinek tanácsot kellene adni, és neki nincsen senkije, akkor igazából akkor van felelősségünk. Talán megoszthatok annyit, hogy ugye itt az egyik adásban beszéltem arról, hogy barátaink babát várnak, egy házaspár, és hát nem voltak biztosak, hogy vállalják-e a gyermeket. Mi nem csak imádkoztunk értük, hanem igazából egy olyan keresztény katolikus párterapeutához küldtük el, akiről tudtuk, hogy segíteni fog nekik, és most az az eredmény, hogy egy hónap múlva meg fog születni az a baba. Tehát ez egy sokkal nagyobb eredmény, mint mondjuk én a fogorvosnál, hogy kibírom a szenvedést, de mégis itt kellett annyi tapasztalatunk, hogy legyen, és ezért nagyon-nagyon fontos, hogy a kettő együtt járjon. A hit, meg a tudomány, és ahogy fáj a fejem, és beveszek egy fejfejes csillapítót, és ott majd segít ugye a tudomány, de abban az esetben, hogyha nincs ugye ott az Úristen, nincs az a felsőbb erő, az a gondviselés, ami igazából a holnapot fogja jelenteni annak, aki szenved. Tehát itt én egyszerű élményekről beszéltem, de hogyha ott van az Úristen, ott van a megváltás, akkor ez fog igazán nehéz helyzetekből majd engem is kihozni, vagy bárki mást. És valóban a közösségben az odafordulás, tehát a szenvedő mellett ne menjünk el.
Igen, itt nagyon nehéz így házaspárként nyilatkozni, mert nagyon sok az azonos így 20 év házasság után, nagyon sok az azonos gondolatunk. Tehát most itt ezen nevettünk, hogy én is ugyanezt szerettem volna részben mondani, hogy valahogy az isteni gondviselés gondoskodik arról, hogy küldi a jeleket, hogy megkapjuk, hogy kinek kell segíteni. Tehát itt a barátainkkal kapcsolatban is nagyon egyértelmű volt, hogy itt valamit nagyon sürgősen lépni kell, hogy az a baba megszülethessen, és tényleg most a napokban találkoztunk ezzel a párra, és öröm volt látni, hogy már a baba neveken gondolkodnak, és tényleg mekkora boldogság az, amivel várják a babát. Másrészt igen, az állatvédelem egy olyan kérdés, hogy egyszerűen így szembe jönnek, és ezért mondom, hogy használható jó dologra is a közösségi média, tehát nem feltétlenül úgymond ördögtől való az egész úgy, ahogy van, mert nagyon sokszor ott kérnek segítséget, vagy egy leégett ház tulajdonosai, vagy egy állatmentő, aki már nem tudom, a 20. macskát fogadta be, és egyszerűen nincsenek meg az anyagi lehetőségei arra, hogy ezt a macskát egyedül vállalni tudja. Ezeket valahogy nagyon-nagyon-nagyon egyértelműen küldi a Jóisten, és ezeket nagyon egyértelműen meghalljuk, de egyébként nagyon-nagyon vékony a jég abból a szempontból, hogy tudok jó segítség lenni, és egyébként erre eszembe jutott a Chapmannek az öt szeretet nyelve. Tehát az, hogy én megyek, hívogatom, bekopogok hozzá, nem biztos, hogy segítség, lehet, hogy egészen másra tudok segíteni. Mindenképpen meg kell nézni, hogy mi az, ami a számára segítség, és nem az én megnyugtatásomat szolgálja. Másrészt, hogyha magam lelki problémáival kapcsolatban pedig eszembe jutott az Égernek a Döntés című kötete, amit egyébként mindenki számára kötelezővé tennék. Ez egy holokauszt túlélő magyar zsidó származású hölgyről szól, ma is élő Amerikában élő pszichológusról, aki ugye túlélte a holokausztot, és itt a döntés arról szól, hogy egy ilyen helyzethez, akár gulág, akár holokauszt ahhoz, akár a saját kis magunk belső szenvedéseihez, miként állunk hozzá, és mit teszünk, hogy döntünk, mihez kezdünk ezzel az élménnyel.
Nagyon szépen köszönöm a mai beszélgetést, és azt gondolom, hogy a szenvedést azt leginkább majd a feltámadásban fogjuk tudni igazán szemlélni, hiszen majd a következő adásunk a húsvét időben a feltámadásról fog szólni, ahol biztos, hogy fogunk mi magunk is kapni egymástól, és reméljük a kedves hallgatók is tőlünk olyan információkat, amely talán segít majd a kereszthordozásban, és segít a feltámadás megértésében. Köszönöm a beszélgetést Annának, Ritának és Zoltánnak és a kedves hallgatóknak a figyelmet.
Kedves hallgatóink, elhangzott Hitvalló című műsorunkban dr. Novák István atya beszélgetett Laskai Annával, dr. Szűcs Zoltánnal és